A képzelet színház egy olyan kulturális élmény, ami kiveszi a képletből a látás képességét. Cserébe 35 percre visszaadja a fantáziádat. Janikovszki Éva lemez két oldala című könyve egy ilyen színházi előadásba lett becsomagolva, amit március 26-án meg is nézhettek a Lurdi moziban. Az előadás rendezője Tollár Móni, aki itt van velem a stúdióban. Hello Móni!
Szia!
A színház azon alapszik, hogy mi látunk, hallunk, érzékelünk, szagolunk, mert hogy a színházban szagok is vannak, akármilyen furcsa is, ezt még nem hirdetik, de vannak. Nyilván itt is vannak. Itt a látás érzékének a hiánya, az mit ad vissza?
Én azt hiszem, hogy azt a képzelő erőn túl azt az emlékezési képességet erősíti föl, ami a jelenlegi vizuálisan túlingerelt világunkban nagyjából laposra van taposva bennünk. Tehát, hogy amikor tök sötétben ülünk hosszú perceken keresztül, és egy irodalmi szöveget hallgatunk, akkor valójában mi rakjuk össze azt a képi világot, amit ez a szöveg indikál bennünk, és ezt az leginkább az emlékeinkből, a saját élettapasztalatainkból, vagy az élményeinkből tudjuk összerakni. Ennek megfelelően, hogyha egy nézőtéren mondjuk 200-an ülnek, akkor az az érdekes, hogyha utána megkérdeznénk a nézőket, akkor 200 féle verzióban jött létre az a szöveg, míg ha mindenki ugyanazt nézné, akkor egyébként valójában ugyanazt a dolgot látjuk.
Körülbelül 5-6 éves korig olvasunk a gyerekeknek, igaz? Mert utána jön az iskola, utána elkezdi más érdekelni, haverokkal megy, nem tudom, ide-oda. De közben, amíg olvasunk neki, addig a képzelő erő az benne van és erős marad. Itt mi most ezt visszakapjuk 35 percre.
Igen. Engem művészként az a dolog érdekelt, hogy miközben legtöbbször azért imádkozunk, azon sóhajtozunk, hogy legyen meg mindenünk, valójában elkezdtem kutatni azt, hogy képes-e a hiányt teremteni. Tehát, hogy akkor vagyok-e jobb helyzetben, ha valamim nincs, mert akkor a többire, ami viszont megvan, arra tudok koncentrálni, vagy annak tudok örülni, vagy azt tud bennem felerősödni. A színház ugye alapvetően egy vizuális műfaj, és pont ezért gondoltam, hogy mi lenne, ha pont azt venném ki belőle. Tehát, hogy nem látok semmit, miközben érzékelem, hogy ott van élőben a színész a színpadon, tehát nem kamu az egész, nem felvételről jön, nem egy rádióját. Igen, nem lehet megúszni. Szinte hallom a lélegzetvételét, hogy ott van, de tényleg nem látom. Tehát zavarba ejtően tényleg nem látom, és hogy ez a fajta tök sötétség összetud-e engem kapcsolni az én igazi valódi énemmel, azért, mert nem kell most mással foglalkoznom, illetve nem tekintgetek jobbra-balra, és tényleg saját magammal tudok lenni, akár a saját emlékeimmel, és ez egy egészen különleges dolog, mert azt gondolom, hogy a mai világban ez a fajta áldott 35 perces önmagunkkal való együttlét, ez nem nagyon adatik meg.
Láttál már ilyet, az erőt? Nem. Láttál ilyen előadást?
Nem. Elmentem a Láthatatlan kiállításra annak idején, és Én azt vettem észre magamon, hogy én egészen felszabadultam oda bent.
Wow.
Én kész voltam attól, hogy volt egy vezetőm, akit nem láttam, és a hangja alapján elképzeltem őt valamilyennek, és én vele voltam egy órán keresztül, és annyira beleszerettem ebbe a gondolatba, hogy elmentem még háromszor. És tulajdonképpen beleszédültem abba az érzésbe, hogy mi ott a sötétben úgy vagyunk, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok, azt se tudja, hogy nézek ki, és én se tudom őt róla, hogy ő ki, hiszen ugye bent kapom meg csak a hangját, ugye kint nem találkozunk a kezdéskor, és egyszerűen lenyűgözött ez a műfaj, és azt gondoltam, hogy mennyire gyönyörű lenne, hogyha egyszer egy színházi előadást végig tudnék úgy nézni, hogy igazából én hozom létre a teljes képi világát, és ez igazán az enyém lenne.
Szerinted mi a jövője egy ilyen kezdeményezésnek?
Hát eddig 3 előadás volt ebből a sötét, vaksötét verzióból, a Janikovszkiban. Mi ezt az előadást egyébként rendesen fényben, normális színházi körülmények között játsszuk, tehát a színészek azért is tudják a szöveget, mert hogy ez egy létező előadás a maga klasszikus formájában, és ez a különleges verziója, ugye, amit teljes sötétségben játszunk. Az előző 3 előadásnak a tapasztalata egyértelműen azt mutatja, hogy a nézőknek ez egy nagyon különleges és nagyon megható, nagyon megindító és nagyon, nagyon megérintő élmény. Mondhatjuk azt, hogy érzékenyítő, jelentsen ez bármit is. Én azt gondolom, hogy tényleg saját magukkal találkoznak, végre a külvilágot kizárva, a mindenfajta konvenciót és az egyéb elvárást és megfelelés kényszert maguk mögött hagyva. Tehát én nagyon örülnék neki, hogyha ennek lenne sorozatos továbbélése, de az is tény, hogy egy ilyen produkcióhoz nagyon speciális és nagyon komoly technikai szükségletek kellenek, hiszen ez körülbelül úgy indul, hogy valakik reggel, a technikai stáb reggel 9-kor beáll a térbe, leoltja az összes lámpát, ül benne fél órát, amíg megszokja a szeme a sötétséget, utána megpróbálja megjegyezni, hogy hol vannak a füstjelzők és az egyéb ilyen pittyegő olyan dolgok, amikről nem is gondoljuk, azt ott megjegyzi, meggyújtja a lámpát, azt leragaszgatja, majd utána megint ül fél órát, és arra vár, hogy megszokja a szeme, azt, és ezt csinálja este 6-ig, mert különben nem lesz tényleg sötét. És ha nincsen teljesen sötét, akkor ez nem sokat ér, mert akkor ez nem igaz. Tehát ennek akkor van létjogosultsága, ha ezt komolyan vesszük. És ha ezt akkor tudja a színész is komolyan venni, aki egyébként hihetetlen melót csinál ott a sötétben, mert ő is ott áll, de ő se lát semmit. Tehát neki sincs semmilyen fogódzója azon kívül, hogy ő a szöveggel van.
Viszont ilyenkor felerősödnek más érzékszerveink, például a hallás, amivel így a külső zajokra is érzékenyebbek leszünk. Tehát ami az utcáról beszűrődik, a mentőzaja, a nem tudom, az elrobogó villamos, azért az még egy moziban is érzékelhető.
Szerintem a Lourdes moziban azért nem szűrődnek be hangok. Tehát én azt gondolom, hogy az egy rendesen hangszigetelt helység. Inkább azt gondolom, hogy a ritmusérzékünk és annak a sóhajoknak, a némasságnak, a két mondat közti sóhajtásnak, vagy a két mondat közti csöndnek lesz hirtelen nagyon nagy jelentősége, mert egyszerűen eltűntek azok a klasszikus kapaszkodóink, amiket megszoktunk, és elkezdünk más fogódzókat keresni. És azt gondolom, hogy ezekre találunk rá igazán.
Az előadás szüzséjéből idézek, a mindennapos emberi játszmáinkra láthatunk rá szórakoztató humoros formában a féle nevetőizom tréningként. Eddig nem erről volt szó.
Hát mert ez közben egy nagyon vicces előadás, hiszen a Janikowski Évának a Lemez két oldala című könyve, ami alapvetően egy monológ gyűjtemény, ez egy tipikus 70-es évekbeli mindennapos élethelyzeteket görbe tükörben megmutató, nagyon szórakoztató könyv. Végtelenül éles látóan mutatja be a mindennapi vacakságainkat, azokban az élethelyzetekben, amikben szeretnénk sokkal szimpatikusabbnak tűnni, mondjuk a párunk, vagy a szomszédunk, vagy a főnökünk, vagy a bárki előtt, miközben aztán a saját véleményünket képesek vagyunk akár egy óra múlva is teljesen máshogy interpretálni, mint ahogy előző módon mondtuk. Tehát ez egyébként ez egy nagyon szórakoztató szöveg, egy nagyon szórakoztató előadás, egy nagyon 70-es évekbeli szöveg, amiről az derül ki, hogy nem sok minden változott az életünkben, és hogy a társkapcsolati kommunikációnk és konfliktus megoldó képleteink nem lettek annyival jobbak, mint mondjuk a mobiltelefonjaink. Ez, hogy ezen a téren azért nem sikerült akkorát fejlődnünk, pont ugyanolyanak vagyunk, vagy hát nagyon-nagyon olyanok vagyunk, és a nézők ráismerhetnek ugye a szomszédjukra, a férjükre, a gyerekükre, a főnökükre, és aztán hát a haladók meg a végén remélhetőleg ráismernek saját magukra.
Jobbnak kellene lennünk? Mint a 70-es években voltunk?
Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy a Janikowski féle rálátás képessége, tehát az önreflexió és a humorérzék, az igazából megment egy egész életre. Ha ez a kettő megvan, akkor azt gondolom, hogy rendben vagyunk.
Ja, humor nélkül sokra nem megyünk, az tény. Beszélünk a színészekről? Horváth Lili és Kakasi Dóra játsszák a két szerepet, és ugye azt mondtad az elején, hogy ez egy normális látó előadás volt. Ők ugyanúgy bejárják a színpadot?
Az ősbemutatónk az 2013-ban volt a Katona József Színházban, és annak az előadásnak, tehát a premiernek az egyik szereplője a Horváth Lili volt, tehát ő 2013 óta játssza ezt az előadást. Ő az egészet kívülről tudja, bármilyen körülmények között képes eljátszani, tehát neki semmit nem kell már mozdulni ahhoz, hogy az egész előadást megcsinálja. A Dóri 2020-ban csatlakozott a produkcióhoz, és ő is már annyiféle helyen és olyan körülmények között és olyan változatos módokon játszotta, hogy ő is teljes birtokában van az egész szövegnek. Tehát ők ezen az esten nem fognak mozogni a színpadon, mert nekik már ezt nem kell ahhoz csinálni, hogy a szöveg megszülessen. De az tény, hogy ehhez egy hatalmas szövegbiztonság kell, és egy nagyon jó kapcsolat ezzel a Janikowski szöveggel, ahol meg tudják érezni azt színészként, hogy attól, hogy most tök sötétben játsszák, mégis hogy kell máshogy mondani. Picit ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan, mintha szinkronizálnának, vagy mintha a rádiókabaré, vagy a rádiójáték műfajába kezdenénk átkalandozni, de ezekkel a szavakkal azért óvatosan bánok, mert nem akarom, hogy azt érezzék, hogy ez egy rádiókabarés előadás. Ez nem elröhögcsélve van, vagy nem.
Hát a rádiókabaré megtévesztő, de ha egy rádiójátékot mondasz. az se pontos, mert a rádiójáték hallgatása közben mosogatsz például.
Igen.
Ha bennülsz egy színházban, akkor ott gyakorlatilag oda vagy szögezve a székhez. Beszélj meg a pánikról, hogy az ember... Gondolom azért 35 perc az előadás, mert többet nem nagyon lehet így kibírni, elviselni.
A korábbi előadásoknál megkérdeztük az embereket, és ők másfél órának érzékelték a 35 percet.
Túl jó, a relatív
ami egy
idő.
Érdekes. Igen, ez egy érdekes kísérlet, és éppen ezért sem gondolom, hogy például az előadásnak ugyanúgy 60 percesnek kellene lennie a teljes sötétségben, mint ahogy egyébként, amikor fényben játsszuk, akkor ez egy 60 perces előadás. Tehát pont az a lényege, hogy ez ne egy rossz élmény legyen, hanem egy csodálatos élmény legyen, egy olyan különleges élmény legyen, ami évek múlva is, ha valaki szóba hozza, akkor felcsillanjon a szemed, és úgy mesél róla, hogy valami olyasmit tapasztaltál, és direkt nem azt mondom, hogy olyasmit láttál, mert ugye nem láttál semmit, de hogy valójában mit láttál, azt azért, ha akarod, el tudod mesélni, de nem biztos, hogy el akarod mesélni, vagy nem biztos, hogy el is tudod mesélni, hiszen annyira... vagy a hatás alá kerülsz, hogy ez egy annyira intim dolog, hogy mi az, amit összeraktál a fejedben, hogy én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki meg akarja majd osztani, hogy mi minden emlék jött vissza mondjuk a 70-es évek beli szövegek kapcsán, tehát hogy a nagymama, a nyári konyha, az otthonkának mondjuk az anyaga, az a műanyag, bármi, a légyfogó, ragasztó csík a nyári konyhában, vagy a rántott hús illata, a krumplipürő, tehát egy csomó mindent meséltek az emberek, amiket ugye kérdezgettünk tőlük, hogy mi minden jött vissza, és nagyon szerteágazó volt, és tényleg nagyon megható volt, hogy ki hogyan rakta össze, de ennek pontosan ez a lényege, hogy különleges helyzetbe kerül ezen az esten a színész is, és különleges helyzetbe van a néző is, és ezt az egészet együtt rakják össze.
Azt mondtad, hogy nem érzékenyítő előadás, vagy nem elsősorban ez a célja. Ugye itt viszont szintén a szűzséből idézek, az előadás azt követő beszélgetés során a látássérültek világába kalózolunk benneteket. Ennyi elegendő ahhoz, hogy a látássérültek világát megértsük?
Nem tudom, hogy mi elegendő, és nem tudom, hogy mi az, hogy érzékenyítés. Én ezekkel a fogalmakkal mindig olyan zavarba vagyok, mert nem tudom, hogy...
Elcsépelt fogalomnak
igen, érzel. Az egész élet egy érzékenyítés, nem? Tehát most én nem gondolom, hogy 2-től 4-ig érzékenyíteni kéne, utána meg az meg nem érzék. Minden érzékenyítés, ha úgy veszem, a világban, és minden szólhat arról, az összes művészeti alkotás, de egyébként minden emberi interakció, bármi az utcán is, szólhat arról, hogy megpróbálom megérteni azt, hogy egy másik ember hogyan él, hogyan érez, és hogy milyen lehet ő neki lenni. Szerintem ez egy érdekes kérdés, és ezzel tényleg egész nap lehet foglalkozni. Amikor kiírják egy produkcióra, hogy érzékenyítő előadás, akkor mindig azt érzem, hogy jaj, most ezt így meg kell magyarázni, igen, hogy most így bejönnek, és akkor jó, meg leszek érzékenyítve, és akkor utána meg majd elmesélik pár percben, hogy egyébként milyen más milyennek lenni. Nem, azért azt hiszem, hogy ez lehet egy érzékenyítő előadás is, de az is érdekes, hogy ez az előadás nem kifejezetten mondjuk a nem látóknak készül, hanem ez a látóknak készült, azzal, hogy elveszem valami képességüket, ami megvan. Illetve, hogy utána azért jó beszélgetni a nézőkkel, mert egy ilyen élmény után azt hiszem, hogy nem fel őket hazaengedni úgy, hogy akkor lámpa fel, köszi, hogy itt voltatok, lehet menni a ruhatárba.
Le kell csengedni.
Igen, azt gondolom, hogy igen, hogy kell ezzel valamit kezdeni, mert most közösen történt velünk valami. Ez olyan, mint egy ilyen transatlantik utazás, hogy utána... Ugye persze az ember szedelőcködik, na de hogy mégiscsak együtt voltunk azért 3-4-5-6-8 órán keresztül, és hogy egy félvilágot mondjuk körbeutaztunk. Én hiszek ezekben a találkozásokban, vagy ezekben a fajta közösségi élményekben is, hogy talán ezt jó megosztani, jó egy picit beszélni arról, hogy kibe mit indított el, és ebből annyit oszt meg, amennyit szeretne. Ha ezt vehetjük érzékenyítésnek, az egy nagyszerű dolog. Ha meg egyszerűen csak annak vesszük, hogy egy pár órára ki tudok lépni saját magamból, meg az állandóan a magammal való foglalkozásból, meg a magam körüli aggodalmas, hogy mindig az én, és hogy az egész életet mindig csak saját magamon keresztül nézem, ugye az a szemüveg, amit fölveszek, és oda ragad, mint egy ilyen búvár szemüveg a végén. Ha ezt egy picit le tudom venni, és azon tudok gondolkodni, hogy milyen lehet valaki más valakinek lenni, az már egy nagyszerű dolog.
Tapasztalsz másfajta interakciót a nézők között az előadás után, mint mondjuk egy normális színházi előadás esetében?
Meglágyulnak, én azt érzem.
Előre engedik egymást? Egymásra mosolyognak?
Igen, azt hiszem, hogy inkább az a fajta, igen, ez a legjobb szó talán, a meglágyulás, hogy olyan plasztikus lesz hirtelen, nagyon, nagyon humánus, nagyon, nagyon empatikus, nagyon szolidáris lesz az a közeg egymással, akik ezen az élményen együtt mentek át. De egyébként ez szerintem a jó színházi élménynél megtörténik.
Amúgy is megtörténik.
Én erre nagyon emlékszem, amikor olyan előadásokat láttunk, hogy mi azt éreztük, hogy itt, na, hogy ezt itt mi ma este így együtt. És hogy úgy nem akarodzott még hazamenni, vagy még úgy az volt, hogy volt egy olyan kacsintás benne, hogy te is pont ma este voltál itt is nézted, és hogy erre úgy nagyon fogunk emlékezni. Szóval egyébként szerintem a színháznak ez egy hozadéka, ha ez jól sikerül. Ha ez teljes sötétségben sikerül, az szuper, vagy hogyha ez egy indikátor, akkor még jobb.
A képzelt színházi előadást az milyen más szempontok szerint rendezed meg, mint egy normális színházi előadást?
Én alapvetően képzelt színházi előadásokat csinálok évek óta, és mindig az a rész érdekel ebben, hogy a néző és a színészek együtt hoznak össze valamit, egy élményt. Tehát én azt a fajta színházat csinálom, azt gondolom, ami nem arról szól, hogy a néző bejön, hanyadül, és kiszolgálják, és megkap mindent, szotyi, ropi, zizi, ahogy kell, hanem az van, hogy bejön a néző, leül, és akkor most előrehajol, és csináljuk együtt. És ebben most engem például a hangok kezdtek el érdekelni. Tehát, hogy nagyon gondolkozom egy olyan produkció létrehozásán, ami meg arról szól alapvetően, hogy a hangok által hogyan tudunk megint történeteket létrehozni, illetve hogy hogyan vezetnek meg minket a hangok, tehát hogy milyen hangot minek hallunk, ha nem látjuk, hogy hogyan készül, vagy ha látjuk, hogy hogyan készül. Ez engem most nagyon érdekel, hogy a színház és a hangok kapcsolata milyen, amikor a néző szeme láttára készül hozzá az a fajta zörej háttérvilág, ami egyébként talán annyira nem fontos, mert hogy az sokkal érdekesebb, hogy látok két jó színészt, vagy két jó színésznőt.
Még van egy dolog, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Ennek az egyesületnek a közreműködésével jött létre ez az előadás.
Igen, ez egy olyan egyesület, aminek Puskás Kata Szidónia az alapítója és a vezetője, és ők alapvetően azzal foglalkoznak, hogy nem látók részére hangos könyveket hoznak létre, színészeket, illetve magánembereket kérnek meg, hogy olvassanak föl könyveket, verseket, irodalmi műveket, és az ő törekvésük az, most már évek óta, hogy többször csináljanak olyan produkciókat, amiben ugye ilyen nem lát, olyan teljes sötétségben létrehozott koncertek, színházi előadások, bármi történjen, pontosan azért, hogy ne csak a művek jöjjenek létre felolvasás során, és akkor hát ezeket lehet terjeszteni, hanem hogy legyen egyfajta ilyen közösségi élmény is, ahol ezt a nem látást ki lehet akár próbálni, vagy együtt meg lehet élni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos törekvés, amit ez az egyesület csinál, mert ez egy baromi nehéz szegmens, és egy nagyon érzékeny téma, hogy valójában a látás képessége az könnyíti, vagy nehezíti az életünket.
Március 26-a, Lurdi mozi, Janikowski est, Vaksötétben, a lemez két oldala. A főszerepben Horváth Lili és Kakasi Dóra, és akivel beszélgettem, Tollár Mónika, az előadás rendezője. Köszi, Móni, hogy itt voltál.
Köszönöm.